meg a mennyei Atyám. Jézus Krisztus szent nevében állunk előtt. Köszönjük, Uram, a jelenlétedet. Köszönjük, Uram, a végtelen kegyelmet. Köszönjük a megváltásunk, hogy téged láthatunk, hogy te átformálsz bennünk, hogy a te szellemed átjár bennünk, és elváltoztat bennünket a Jézus Krisztus hasonlatosságára, hogy a drága bárány életünk feláldoztatott, hogy ő bűnné lett, hogy mi igazakká lehessünk, hogy egy új élet lehessünk, hogy a te szellemedet adhassd a mi szíveinkbe, és a szellemed átjárjon, és átformáljon bennünket, és elváltoztasson bennünket. Köszönjük, Atyám! Köszönjük, hogy te itt vagy velünk, hatalmas kegyelmeddel, most is, mint ahogy a mindenkor. Itt vagy, Uram, a te jelenlétedben. Itt vagy közöttünk, itt élsz bennünk, és itt vagy velünk. És te vezetsz bennünket, Uram. Te vagy a jó pásztor. És mi a tiéd vagyunk. Hozzá tartozunk, Uram, örökké. Elválaszthatatlan. Köszönjük, drága Jézus. Köszönjük, drága mennyei Atyám. Köszönjük, drága Szent Szellem. Végtelen, Uram, a te szereteted, a te irgalmad, a te kegyelmed, amit kiárasztottál erre a földre a Jézus Krisztusban, hogy megkeresd, ami elveszett, hogy megmentsd, Uram, hogy megtartsd. Ezért jöttél, hogy megkeresd, és megtartsd azt, ami elveszett. És elveszettek voltunk, de megtaláltattunk, és élünk benned, és élünk általad. És te élsz mi bennünk, és mi a tiéd vagyunk. Drága vérem, megvásároltak. Köszönjük, Uram. Köszönjük ezt a hatalmas kegyelmet, ezt a csodát, az új életünket, a veled való közösségünket, a végtelen szeretetedet. Köszönjük, Uram, hogy te életet hoztál, nem hoztál vallásokat, nem hoztál törvényeket, nem hoztál szabályokat, te életet hoztál. Életet és közösséget az Atyával. És a te életeted adtad a mi szívünkbe. És a te szereteted megtart minket. És a te szereteted vezet minket. Köszönjük, Uram. Köszönjük. Mindenért hálások vagyunk. Az, hogy ma itt vagyunk, az, hogy élünk, az a te kegyelmed. Az a te gondviselésed. Az, hogy ma hallhatunk tőled, az a te kegyelmed. Uram, szólj hozzánk a mai napon is. Adj nekünk halló fület, szólj nekünk, adj nekünk hozzánk illő eledelt, az életnek az igéjét. És add, hogy megértessük azt, hogy a drága Szent Szellem kijelentse azt nekünk, hogy megnyissa előttünk az ige ajtaját, hogy az ige a szívünkben meggyökerezzen, és megerősödjön. És gyümölcsöket teremjen, Atyám, a te dicsőségedre. Hogy az életünk olyan legyen, Uram, amit téged dicsőít. Olyan legyen az életünk, Uram, amit téged felemel. Hogy világvilágossága lehessünk. Hogy a Szent Szellemnek az olaja, azt a tüzet táplálja a szívünkben, és világítson bennünk mindig, Uram, a te világosságod. Hogy mindenkor a Krisztusra mutathassunk. Hogy a sötétségben levők megláthassák a te világosságodat, hogy hozzád jöjjenek, Uram, és újjá legyenek te általad. Hogy kikerüljenek a sötétség hatalma alól, hogy meggyógyuljanak, hogy megismerjenek téged, az egyetlen igaz Istent. Megismerjenek téged, az Istennek bárányát. Ó, Uram, köszönjük, hiszen te éltetsz minket, te az életnek a fejedelme vagy. Te életed van bennünk. Szólt hozzánk a te igédet. Köszönjük, Uram, a mai napon is az igét. Köszönjük az ima válaszokat. Köszönjük a gyógyulásokat. Köszönjük, a Szent Szellem cselekszik bennünk és általunk. Ő ad megértést és kijelentést. Ő fog szólni Megérinti a betegeket és meggyógyítja. Megérinti az életeket és helyreállítja. És újjáépít mindent. A szellemnek az ereje kisöpri mindazt. Mindazt, ami nem jó. És hozza az újakat. Ő megelevenít. Ő felépít. Örömet és békességet ad. Köszönjük, Uram. Drága Szent Szellem, átadjuk neked ezt az alkalmat. Önmagunkat. Mindannyiunkat. Önmagamat. Te vezess bennünket. Te add a szót. Te hozz az igét. Te add a megértést. Te add a kijelentést. Érints meg mindannyiunkat. Járjon át bennünket a te drága erőd, Uram, a te szereteted, a te kegyelmed. Drága Szent Szellem, érints meg a betegeket, a megtörteket. Cselekedj hatalmasan a Jézus Krisztus szent nevében. Tiéd minden dicsőség ezen a helyen. Neked adjuk a dicsőséget. Minden ima válaszért, minden gyógyulásért, minden ajándékodért. Megköszönjük mindazt, Atyám, amit a mai napon elkészítettél nekünk. Megköszönjük, és minden dicsőséget neked adunk, Uram, a szívünkből. Téged dicsérünk, Tiéd minden dicsőség, hiszen Te általad történik. Te végzed, Uram, a Te szellemed által. Természet feletti ez. Mennyből való. És minden onnan jön nekünk. Ahogyan mi magunk is mennyeieké tétettünk a Krisztusban. A mennynek a szavát fogod ma meghallani. Az örök életnek a beszédét fogod ma meghallani. És a mennynek az ereje fog téged megérinteni. És meg fogja változtatni az életedet. És ez örök. És erre ember nem képes. Csak az Istennek báránya és az ő szelleme. Köszönjük, Atyám. Köszönjük és dicsérünk téged. Dicsérünk és áldunk téged. Amen. Áldunk és magasztalunk, Uram. Hatalmas vagy, és csodálatos, és Te benned gyönyörködünk ezen a helyen. Gyönyörködünk benned, Uram. És megköszönjük mindazt, amit elvégzel ma bennünk és általunk. És minden dicsőséget neked adunk. A fájdalmak felkelnek a Jézus nevében. A könnyek letöröltetnek. És azt mondja az Úr, hogy ímé újakat cselekszem. Amen. Ímé újakat cselekszem. Ne csüggedj, ne keseredj el. Az Úr veled van. És támogatja a lépteidet. És ha úgy látod, hogy nincsen semmi reménységed, és nincsen kilátásod, az ige azt mondja, hogy Jézus a mi élő reménységünk. Amen. Élő reménységünk van, és ragad meg ezt az igazságot. Krisztus a tiéd, ahogyan te a Krisztusé vagy. A szövetség, mondtam, nem itt mondtam, kedden mondtam, azt jelenti, hogy ami az egyiké, az a másiké is. És azt jelenti, hogy a te betegséged, a te fájdalmaid, a te bűneid, a te bűneidnek büntetése, a te könnyeid, a te gondjaid, az mind-mind a Jézus Krisztusé. Tiéd pedig a Jézus Krisztus élete, az ő győzelme, az ő áldásai, az ő szentsége, az ő igazsága és az ő váltsága. A szövetség ezt hozta nekünk. Amen. Ami a miénk volt, és az nem sokat ért. Az mind az ő élet elvette, elvitte, és ami az övé volt, az pedig mindet nekünk adta. Amen. Dicsőség az Úrnak. Hányan hiszitek? Ezt mondja Isten igéje. És ez megtörtént, áldjuk az ő szent nevét. És ma is a Jézus Krisztusról lesz szó. Gondolom tudtátok, amikor elindultatok, ugye? Sejtettétek, hogy ma is Jézusról lesz szó, akkor jó helyen vagyunk, amen. Ma is az Úrról lesz szó, ma is őt emeljük fel, és ma is ő ránéznek a mi szemeink, és én hiszem, hogy a mai napon is, aki éhez és szomjú hozza, az mind kapni fog. Aki kér, az mind kap, aki keres, az talál, és az örgetőnek megnyittatik, és mi itt vagyunk, és megzörgettük az ajtót, és jött az Úrnak a szelleme, és itt van, és ő nem csak azért van itt, hogy legyen valahol, ő azért van itt, hogy az éhezőt és a szomjúhozót megelégítse. Ő azért van itt, hogy a beteget meggyógyítsa, ő azért van itt, hogy az életünket helyreállítsa, hogy újakat hozzon elő, hogy megtöltsön bennünket élettel, hogy megelevenítsen bennünket. Amen. Le fogja törölni a könnyeidet, el fogja söpörni a keserűségedet, élő reménységgel tölti meg a szívedet, amelynek az örömével, amelynek a békességével fogja megtölteni a szívedet, és minden iga és minden lánc és minden teher le fog hullani. Ebben a világban ezeket összeszedjük, dolgok elszomorítanak. Jézus azt mondja, hogy én vagyok a te erőd. Amen. Én vagyok a te életed, és én már legyőztem ezt a világot, és mindazt, ami ebben a világban van. Amen. Ezért mindenkor a Jézus Krisztusra nézünk, és mindenkor a Jézus Krisztust emeljük fel. Nagyon erőteljes gyógyulás van a lábakban, és dicsőség az Úrnak, végig, teljesen végig, és az izmokban is egészen a csontokig hatol ez a kenet, ez nagyon-nagyon nehéz, nagyon-nagyon erőteljes kenet, fájdalmak fognak elmúlni, nagyon nehéz, régi fájdalmak, ezek a csontokig hatoló, ugye azt mondja, hogy a csontoknak a sejtjeidbe behatol, és a Szent Szellem olyan helyreállítást hoz, ezek a fájdalmak úgy fognak elmenni, nagyon-nagyon erőteljes, és mind a két lábban végig ott van ez a kenet, ez teljesen helyre fog állni, minden fájdalom elmegy, ami csak volt ott, nyoma nem maradhat, köszönjük az Úrnak. Fülben van gyógyulás, fülfájásra, már igen, ott is ott volt, dicsőség az Úrnak. Én ott még másra figyeltem, itt meg az imára. Közben nem mindig van, amikor nem tudok egyszerre két felé, ahova kell odafigyelek. Fülben ott van nagyon erőteljes gyógyulás, bármi is ez. Lehet, hogy ez egy gyulladás, lehet, hogy valakinek arra van szüksége, hogy nem jól hall a fülére. Elparancsoljuk ezt a Jézus szent nevében, és a Szent Szellemnek az ereje tökéletes helyreállítást hoz. A hallásod tökéletes lesz, dicsőség az Úrnak, és minden fájdalom el fog távozni. Amen. Épséget szólunk a Jézus Krisztus szent nevében, mert ő épített bennünket. Épek vagyunk ő benne, teljesek vagyunk ő benne. Amen. Köszönjük az Úr Jézus Krisztusnak. Hozza ezeket az ajándékokat az ő szent szelleme, és én hiszem azt, hogy cselekedni fog hatalmasan közöttünk. Amen. Áldott az Úr szent neve. Nagyon meleg van, ugye? Vagy csak itt nekem? Mert mondjuk nekem borzasztóan melegen van. A Szent Szellem erejétől is, természetesen az Úrnak a jelenlététől is. Nyitva van az ajtó, tehát az Úrtól van, és hatalmas, és én hiszem, hogy dolgok fognak történni. Hiszem, hogy kimegy ez a kenet, és nem csak itt és közöttünk, és a Szent Szellem el fogja végezni mindazt, ami a vállakban van most, és lefelé jön a karukban egy nagyon erőteljes gyógyulás. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, tehát jön le a karokba ez a kenet, árad lefelé, és ezek a fájdalmak fölkelnek és eltávoznak. Amen. Áldott az Úr szent neve, és hálát adunk neki minden gyógyulásért, és mindazért, amit elvégez bennünk. Bokákba érkezett ez a kenet, ez kimondottan a boka csontokban, hogyha neked recseg, ropog a bokád, és ezzel fájdalommal szokott járni. Nem tudok addig tovább menni, amíg a Szent Szellem ezt hozza, és soha nem is teszünk más, csak amit ő cselekszik. Amint indul, menni fogunk utána. Azt kértük, hogy ő vezessen bennünket. Amen. Tehát a bokacsontokban, hogyha ilyen recsegős, ropogós is fáj neked a bokád, akkor Jézus szent nevében köszönd meg, és a Szent Szellem tökéletesen helyre fog állítani most, és úgy fogsz járni, hogy ajaj, dicsőség az Úrnak. Áldott az ő szent neve. Tudom, hogy húsvét van. Mindenki tudja, hogy húsvét van. Nekem már keddóta húsvét van. És még húsvét is lesz, holnap is, és azután is, úgyhogy térdekben felerősödött. Nekem hosszú húsvétom van most, dicsőség az Úrnak, és vissza kell mennünk egy picit az időbe. Természetesen Isten bárányáról lesz szó. Jézus Krisztusról, a mi megváltónkról. És tudjátok jól, hogy nem csak az egyiptomi kijövetelnél van szó Istennek a bárányáról, a páska bárányról. Legtöbben ilyenkor arra, ugye azzal kötető össze, amikor Izraelt kihozta az örökkévaló Egyiptomból, de az ugye egy előképe a Jézus Krisztusnak, az a páska bárány. Ezen kívül nagyon sok profécia szól az Úr Jézus Krisztusról, mint Istennek a bárányáról. Ezek olyan proféciák az évezredek alatt, amik elmondják, hogy jönni fog Istennek a báránya. Elmondják, hogy az örökkévaló küldeni fogja a megváltót. Pontosan leírják, és pontosan tudhatóak, hogy ezek a Jézus Krisztusról szólnak, és ezekből a proféciákból pontosan lehet tudni azt is, hogy ő miért jön, mit fog tenni értünk, és mit fog ez hozni a mi számunkra. Amen. Úgyhogy most nem a Páska bárányhoz fogunk visszamenni, hanem el fogunk menni az Ézsaiás profétának az 53. fejezetére, és el fogjuk olvasni, hogy mit mond Isten bárányáról nekünk Ézsaiás proféta. Amen. Érdekel ez benneteket? Dicsőség az Úrnak. Amen. Ez érdekel bennünket. Azt mondja az egyességétől, ki hitte el, amit hallottunk és hirdettünk, ki előtt volt nyilvánvaló az örökkévaló hatalma. Felnőtt az örökkévaló szeme előtt, mint friss hajtás, fiatal csemete. Mint gyökérsarj a száraz földből, de nem láttuk vonzónak külsejét, nem találtuk sem szépnek, sem érdekesnek. Az emberek lenézték őt, még barátai is elhagyták. Ugye nagyon sokan lenézték, és tudjátok, aztán a tanítványai is elfutottak. És hogy nézd meg Isten igét, nagyon sokszor van, amikor így beszélgetünk alkalom előtt vagy után, hogy az igék, amiket itt olvasol, hogy mit jelent az, hogy Isten igéje örök? A mai napon ugyanúgy igazak az igék, mint akkor. Nagyon sokan így vannak a mai napon is Jézus Krisztussal, hogy lenézik, és elfordulnak tőle. Nagyon sokan nem hisznek benne, azt mondja, hogy ki hitte el, amit mondtunk. Akkor mondja ezt az ige. És amikor ott volt Jézus, voltak, akik hittek benne, és voltak, akik nem. És a mai napon, hogyha kimegyünk hirdetni az evangéliumot, ugyanígy van, hogy vannak, akik hisznek benne, és vannak, akik elfordulnak. És vannak, akik nem hisznek benne. Amit Isten egyszer leírt, ez nagyon érdekes, mindegy, hogy hány ezer éve írta le, az ő beszéde olyannyira valóságosan igaz, hogy ezt a mai napon is pontosan ugyanolyan igaz. Pedig azt mondjuk, hogy igen, változott a világ. Ezt akkor írták le, és most pedig 2019 van. És mindegy, hogy milyen nap van, az ő beszéde azon a napon is ugyanúgy teljes mértékben igaz. Azt mondja tovább a Jézus Krisztusról, hogy tehát az emberek lenézték őt, még barátai is elhagyták, tudta mi a fájdalom. És hogy mit jelent a betegség, de mi az arcunkat eltakartuk, hogy ne is lássuk, nem törődtünk vele. Ugye még nem ismerjük meg a Jézus Krisztust. És azt mondja, hogy tudta mi a fájdalom. A Károli azt mondja, hogy fájdalomnak férfia volt. És mindig ugye ilyenkor arról beszélünk, hogy Jézus Krisztus eljött, mint az Isten báránya. És tudjátok, aki magára vette a mi bűneinket, a bűneinknek a büntetését, a betegségeinket, fájdalmainkat. És ugye azt mondja az ige, hogy ő engesztelő áldozat volt, mi értünk. Tehát igazán az Atya azért tud bennünket igaznak nyilvánítani, mert amikor Jézust megkorbácsolták, az a mi büntetésünk volt, az Atya úgy tekintette, hogy a mi büntetésünk és a mi bűneink, mert az volt. Krisztusban bennünket látott. Krisztus a kereszten, tehát ez olyan, mintha mi elszenvedtük volna a büntetéseinket, de ő állt a helyünkre. És azt kérdezem tőled, amikor Jézus megkorbácsolták, vajon fájt-e neki? Biztos, hogy igen. Nekünk fájt-e? Nem. Amikor Jézus fejére tövis koronát húztak, Jézusnak az fájt-e? Fájt. Nekünk fájt-e? Nem. De kicsit visszább megyünk. Amikor háromszor letérdelt és gyötrődött, és hatalmas vércsepszerű verejték gördült le az ő homlokán, és ott volt, és azt mondja, hogy rettegett és félt. Fájdalmas volt-e az ő neki? Igen. És nekünk? Nekünk nem. Amikor őt felszegezték a keresztre. Mondom nektek, az Atya bennünket lát végig. Fájdalmak férfia. Amikor felszegezték a keresztre, az vajon fájdalmas lehet-e? Fájdalmas. Elviselhetetlen lehet. Nekünk fájt-e? Az Atya bennünket látott ott, de a fájdalmát nem nekünk kellett ennek elviselni. Amikor Jézus nevették a keresztről, és betették a sírba. És aztán mondja az ige, hogy ő 3 napot töltött a pokolban. Mondhatod, hogy honnan tudjuk ezt, hogy 3 napot a pokolban töltött? Ugye kérték a vezetők, a farizeusok Jézustól, hogy adj nekünk valami jelet, ami bizonyítja, hogy te Istentől jöttél. Jézus rengeteg csodát tett. És akiknek a szíve nyitva volt, azok igenis őszintén azt mondták, hogy ilyen csodákat csak az cselekedhet, akivel az Isten van. Ezt mondta neki Nikodémusz is, és nagyon sokan. És mégis jelet kértek, bizonyíts be, hogy te Istentől jöttél. Azt mondta Jézus, hogy nem kaptok jelet, ha csak nem a Jónás prófétának a jelét, aki 3 nap és 3 éjjel volt a Cethal gyomrában, mert az Isten fia ugyanígy lesz 3 napot a földnek gyomrában. Nem a sírban, Jézus lement a pokolba. Tehát a kereszten az atya bennünket látott ő benne. Az a fájdalom az övé volt. Nekünk nem fájt. Ő a pokolban lement. Azt hiszem az a legjobb, hogy soha nem tudjuk meg, hogy ott milyen. Azt hiszem, ha van fájdalom, és amit eddig elmondtunk is fájdalom, Jézus a fájdalmak férfia, itt úgy írja a Károli. Azt hiszem, ha ezt a fájdalmat még lehet fokozni, ott az összes létező fájdalom elérte őt. Azok a fájdalmak bennünket kellettek volna, hogy elérjenek. Nézd meg ezt a csodát! Fájt-e ez neked? Vagy nekem? A megváltásunknak nagyon nagy ára volt. És nagyon nagy fájdalom volt. És nagyon sokba került. De mindet ő vitte el. Ezért mondja az ige, hogy fájdalmak férfia. És mi ebből a fájdalomból semmit nem érzékeltünk. Mert a helyünkre állt. Az a fájdalom ott a miénk lett volna. De Jézus a helyünkre állt. Azt mondta, én ezt a fájdalmat el fogom viselni. Helyettetek. Hogy nektek ne kelljen. És aztán 3. napon Jézus feltámadt. Ez már jobb hallani. Jézus feltámadt győztesen. És aztán felment az atyához. Felvitte az ő drága vérét, a bárány, az engesztelésnek a vérét, mert vérontás nélkül nincsen bűnöknek bocsánata. A mennyei szentek szentjében az oltárra tette az ő vérét. Az a vér pedig bennünket mosott tisztára. Azaz a vér, ami jobban beszél, mint az Ábel vére. Ábel vére ugye büntetést kért. Jézus vére kegyelmet, mert Jézus elviselte a fájdalmat, és elviselte a büntetést. Ezért az a vér kegyelmet szól feletted és felettem, a bárány vére a mennyei oltáron. Nézd meg, mennyi fájdalmon ment keresztül, és nézd meg, hogy te ebből mennyit kellett, hogy elvegyél. Néha fájnak nekünk dolgok, néha valaki azt mondja neked, hogy, és ez fáj a mi szívünknek. Néha valaki nem szépen néz ránk, és ez nekünk rosszul esik és fáj. Az igazi fájdalom az Jézuson volt. Az a fájdalom, amire tényleg azt mondhatnánk, hogy ez fáj, azt a fájdalmat soha nem kell megélnünk, mert az Jézuson volt. Hogy mi azt soha ne is ismerjük meg. Igen, vannak fájdalmas dolgok. De el kell mondjam neked, ő 1000-szer akkora fájdalmat élt át értünk, hogy azt a fájdalmat soha ne kelljen megismernünk. Ez a profécia elmondja. Ez még Krisztus előtt íródott, de a proféciában itt van. Azt mondja tovább, hogy mit is jelent, tudta mi a fájdalom, és hogy mit jelent a betegség, de mi arcunkat eltakartuk, hogy ne is lássuk, nem törődtünk vele. És nagyon sokan vannak így. Fejfájásra van egy gyógyulás, és az egyik váll, egészen itt így hátul, ez egy nagyon nehéz fájdalom, a válladat is alig tudod, vagy a karodat emelgetni, kisugárzik erre a hátadba is, és a karodba is, ez a fájdalom, ez a vállból most el fog múlni, és egy fejfájás is. Jaj, még a hátam is. Na ugye, Jézus elvitte ezt a fájdalmat. Ez ahhoz képest semmi, amit ő átélt. Csak hogyha tudjátok viszonyítani, hogyha fáj valamit, tud fájni nagyon. Azt szorozd fel 1000-rel. Jézus azt vitte el. Jézus akkora fájdalmat viselt el értünk. Köszönjük az Úrnak. Azt mondja, hogy pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmaink nehezedtek rá, és mi még azt hittük, hogy Isten csapásai sújtják, hogy ő veri és bünteti. Bizony, bűneinkért kapott sebeket, vétkeinkért törték össze őt. Ami történt ott, és ami fájdalmat ő elviselt, azért volt, mert odaállt a helyünkre. A mi bűneinkért törték össze, és a mi vétkeinkért, ezért kapta a sebeket. Azt mondja tovább, hogy békességünk büntetését is ő fizette meg, és sebei árán gyógyultunk meg. Isten ezen keresztül megbékélt velünk. Megbékélt a világgal. És mindent a Jézus Krisztusra vetett. Azt mondja tovább, hogy mind a saját fejünk után mentünk, szétszélettünk és eltévedtünk, mint nyájtól a juhok. De az örökkévaló az ő vállára rakta mindannyiunk vétkeit. Amen. Miért jött elő ez a zsoltár, és miért jó ez, hogyha tisztán látod? Olyan sokszor azt mondjuk, hogy köszönöm, Uram, hogy megváltottál. Olyan sokszor azt mondjuk, hogy köszönöm, Uram, hogy egy új élet van bennem. Köszönöm, Uram, hogy új teremtés vagyok. És ez ugye milyen könnyű ezt mondani? Ugye ez nem nehéz? Milyen könnyű azt mondani, hogy halleluja, dicsőség neked, Uram, hogy a tiéd lehetek, a te gyermeked vagyok. Milyen könnyű ezt mondani? És ezt örömmel tudjuk mondani, mert ez öröm. De hogyha meglátod a másik oldalt, hogy miért is mondhatod te ezt ilyen könnyen? Miért is mondhatod te ezt ilyen örömmel? Mert a fájdalom az a Jézus oldalán volt. És mi pedig ezt az oldalát kaptuk meg, hogy te örömmel felkiáltasz, hogy Abba, Atyám. Amen. Bántalmazták és megsebesítették, de alázattal viselte. Alázattal. Bántalmazták, megsebesítették, megcsúfolták, és Jézus alázattal viselte. Szó nélkül tűrte, és nem tiltakozott. És sokszor kérdezték ott. És Jézus nem válaszolt. Nem tiltakozott, nem válaszolt. Mint a bárány, ha levágni viszik, mint lyuk, mikor némán tűri, hogy megnyírják. Tudjátok, a bárányok azok ilyen csendesek. Azok ilyen nagyon csendesek. És Jézus az Isten báránya. És azért így ábrázolja őt, mint az a bárány. Ugye régen a bárányokkal kellett, hogy áldozzanak, majd egy picit kitérünk, és egy bárány, van ott sok-sok bárány. Egyet megfosz közüle, és elkezdett húzni, és ő szépen menni fog veled. Ő nem tud semmit, ő nem ért semmit. Ő menni fog melletted. Nem tudja, hogy feláldozni viszik. Még fog neked bégetni is kedvesen. Mert ő nem tudja, hogy hová viszik. Azt mondja, hogy megyek veled. És jön veled, kis bárány, ott ugri-bugri. A bárány az nagyon szelíd. A bárány az nagyon alázatos volt. És a bárány ment némán. Jézus tudta, hogy miért. Jézus tudta, hogy miért alázatos. És Jézus tudta, hogy miért nem fog szólni. Mert ezen végig kellett mennie. Mert tudta, hogy ezt a szenvedést, ezt a fájdalmat és ezt a büntetést csak ő képes elhordozni. Az ember erre nem lenne képes. Azt mondja, hogy erőszakkal fogták el, és igazságtalanul ítélkeztek fölötte. Kortársai közül senki nem értette meg. És még most se nagyon sokan. Nem csak akkor, most se nagyon sokan. Embereket megkérdezek, Jézus Krisztus kicsoda? Hát egy jó ember. Vagy megkérdezem, Jézus Krisztus kicsoda? Hát egy proféta. De Jézus maga megkérdezte, és azt mondta hogy a tanítványainak, hogy kinek mondanak engem az emberek? Ugye? És ők is azt mondták, egy jó ember, egy proféta. Nem értették meg. Nem értették meg, hogy Isten látogatta meg ezt a földet. Nem értették meg, hogy maga Isten lett emberré, hogy a bukott embert helyre tudja állítani. Nem értették meg őt. És most sem értik meg sokan őt. Azt mondja tovább, hogy azt hittem, már megint hol jártunk. Na mindegy. Azt mondja, hogy erőszakkal fogták el, és igazságtalanul ítélkeztek fölötte. Kortársai közül senki sem értette meg, hogy népen bűnei miatt ítélték halálra, és írtották ki az élők közül. Mint hogy a mai napon is ugyanígy azt mondja, akkor sem értették meg, hogy miért. Hogy ő miért halt meg. Tudjátok, a tanítványok is összezuhantak. Egyszerűen összetörtek, semmit nem értettek. Nem tudták, hogy Jézusnak a bűneink miatt kellett meghalnia, azért, hogy mi élhessünk. És most is ugyanígy van. És ezért nem értik, hogy Jézus az út, az igazság és az élet. Azt gondolják, hogy vallásokhoz becsatlakozunk, tartozok egy valláshoz, járok egy gyülekezetbe, és akkor ez az út az Atyához. Mert tartozom egy közösséghez, ahol igéket olvasnak fel. Jézushoz kell tartozni. Azt mondja, hogy nem értették, népen bűnei miatt ítélték halálra. Ő, aki elvitte a bűnt, rajta keresztül mehetünk az Atyához. Nekem ez a vallásom, nekem meg ez a vallásom, de mondom, Jézusra van szükséged. Az én vallásom, az őseim is ezt gyakorolták, de Jézusra lettek helyezve a bűneink. Nem értették meg ezt, és most sem értik meg nagyon sokan. Ugye? Ezért kell hirdetni az evangéliumot. Mégpedig a Jézus Krisztust. Amen. Nagyon sokan azt mondják, hogy azt kell hirdetni, hogyha nem hiszel, akkor a pokolba kerülsz. Hirdetni a Jézus Krisztust kell. Mert hogyan hihetnének abban, aki felül nem hallottak? És amikor hallanak Jézusról, azt mondja, hogy nem értették. Meg kell, hogy értsék. El kell mondani nekik. És csak akkor tudnak hinni a Jézus Krisztusban. És csak akkor tudják befogadni azt, amit a Jézus tett értük. Amen. Az ige mondja, hogy nem értették. Akkor mit lehet tenni? El kell mondani. Meg kell magyarázni. Jézus érted halt meg. Jézusra a te bűneidet helyezte az Atya. Jézusra az én bűneimet helyezte az Atya. Mert szükségem volt rá. Mert nekünk mindannyiunknak szüksége volt rá. Szükségünk volt arra, hogy valaki elvigye azt, amit mi nem bírtunk. Hogy valaki hozzon nekünk egy új életet. Amen. Gonosztevők között jelölték ki sírhelyét, de a gazdagok sírjába került. Megölték, bár semmi gonoszt nem tett, nem találtak hamisságot még beszédeiben sem. Ugye ezt mondja Péter is, hogy álnokságot az ő szájában. Tehát még a szájában sem volt semmi rossz, a szavaiban sem. Jézus tiszta volt, szent, az Istennek a báránya. Közben én azért fogom itt ezt a csontot, valakinek közben gyógyul, és egész, tehát ez a csukló, de ez a csont is, leginkább a csont fáj. Hogyha valaki van közöttetek, vagy olyan, aki nézi, ez a csont fáj, ez Jézus Krisztus szent nevében most meggyógyul. Amen. Tehát azt mondja, hogy semmi rosszat nem tett, nem, hogy nem tett rosszat, még a beszédeiben sem volt semmi rossz. Miért magyarázza el ennyire az ige, már akkor Ézsaiás proféta? Azért, hogy tudjuk, hogy miért történt ez így. Nem azért, mert Jézus tett valami rosszat. Nem azért, mert Jézus bűnös lett volna. Jézus szent. Amen. Hanem a mi bűneinkért. És a világ még mindig nem érti. És a világ még mindig vallásokban gondolkodik. A világ még mindig nem érti azt, hogy csak Jézus Krisztusban van az üdvösség. Le van írva, ott vannak az előképek, ott vannak a proféciák, majd eljön Jézus. Leteszi a lábát ezen a földön, felnövekszik, úgy él, és olyan csodákat tesz, és úgy bemutatja az Atyát, hogy aki akarja, az tudhatja, hogy ő az Istentől, ő az, aki onnan jött. Amen. És ennek ellenére még mindig nem értik, hogy miért jött Jézus. Még mindig nem tudják, hogy Jézus azért jött, hogy élhessünk. Amen. Még mindig millió ember azt mondja, hogy nem, nekem van gyülekezetem, nekem van vallásom. A mennyben azt fogják kérdezni, hogy Krisztusod van-e? Ott él-e a szívedben? Ott nem ilyen kérdező emberek lesznek papírral, tollal, és itt lesznek az egyházak nevei felsorolva, és majd bestrigulázzák, hogy te melyikből jöttél. Ott azt fogják megnézni, hogy Jézus él-e a szívedben. Ott azt fogják megnézni, hogy megértetted-e, elhitted-e, és elfogadtad-e, hogy Jézus te érted halt meg, és a bűneidet elvitte. Ezért mehetsz be a mennybe. Amen. Bizony. Ez az igazság. Azt mondja, hogy ő határozott úgy, hogy szolgájának szenvednie kell, és életét bűnért való áldozatul kell adnia. Azután szolgálja, meglátja majd utódait, hosszúra nyújtja életét, és sikerre viszi az örökké való akaratát. Meglátja utódait. Jézus jelenleg hol van? Az Atya jobbján. Amen. És Jézus Krisztus meglátja az ő utódait. Jézus Krisztus lát téged, benneteket, mindannyiunkat. Mindannyiunk az utódai vagyunk, mindannyiunk abból az életből fakadunk, amit ő hozott nekünk. Amen. Dicsőség az Úrnak, és azt mondja, hogy sikerre viszi az örökkévaló akaratát. Lelke vajudása után látni fog, és elégedettség tölti be. Szenvedett. Fájdalmakat kellett, hogy elvigyen, betegségeket, a bűnöknek a büntetését, de azt mondja, hogy mindezek után elégedettség tölti el. Akkor ezt Jézus elvégezte, és elhozta ezt az új életet, és megnyílt az út a mennybe, és befogadhatjuk őt a szívünkbe, ez az ő elégedettsége. Az, hogy az ember kikerült a sötétség hatalma alól, ez az ő elégedettsége. Azt mondja, amikor a sátán nyúlna a te életedért, és Jézus azt mondja, ne tovább, ő már az enyém. Ez elégedettséggel tölti el. Ez az ő elégedettsége. Amikor azt mondjuk, hogy abbá atyám, Jézusnak ez az elégedettsége, mert most már mondhatjuk, hogy abbá atyám. Tehát ott tartottunk, hogy elégedettség tölti be. Igaz szolgámat sokan megismerik, és ők igazakká lesznek általa, mert vétkeiket szolgám viseli. Amen. Igaz szolgámat. Jézus Krisztus sokan megismerik, és ők igazakká lesznek általa. Meg kell ehhez ismerni. És az üzenet, az evangélium a világ számára a Jézus Krisztus. Megismerik őt, és ezen keresztül igazakká lesznek. Mert az ő bűneiket az én szolgám viselte. Mivel lelkét önként adta halálra, ugye azt mondja az ige, hogy Jézustól nem elvették az ő életét. Jézus azt mondta, hogy nem veszik azt el én tőlem. Én teszem le magamtól, mert megvan a hatalmam, hogy letegyem. És megvan a hatalmam, hogy utána visszavegyem azt. Ez Jézusnak a döntése volt. Azt mondja, hogy ő döntött úgy, önként letette az életét. Önként odaadta az életét. És bűnösök közé sorolták, mivel magára vette sokak bűneit. Bűnösök közé sorolták. Oda volt függesztve a két bűnös közé. És itt mondja az ige, hogy miért? Nem azért, mert ő bűnös lett volna. Nem azért, mert még csak a szájában sem volt álnokság. A bűnösök közé került, mert magára vette a mi bűneinket. Amen. És amit ő magára vett, az már nem a tiéd. Amit ő magára vett, és felvitte arra a keresztre, attól a bűntől te már szabad vagy. Bűnösök közé sorolták. A mi bűneink voltak ott. Ezt értelmezheted úgy is, és ez az igazság. Ott volt a két lator. És ha Jézus nem jön el, akkor középen én lennék, te lennél, a saját bűneiddel. A lator a maga bűnéért volt oda felfüggesztve, ugye? A másik lator is a maga bűnéért volt oda felfüggesztve. Jézus viszont a mi bűneinkért volt oda felfüggesztve. És ez nem mindegy. Nem mi voltunk oda felfüggesztve. És mi soha nem is leszünk oda felfüggesztve. Mert Jézus oda ment. És elfoglalta a helyünket. Tehát mivel magára vette sokak bűnét, ezért a bűnösök közé sorolták. És a bűnösökért imádkozott, ezért jutalmat a hatalmasok között osztok neki. És osztályrészét a győzelmi zsákmányból a hősök között kapja meg, mondja az örökkévaló. Amen. Ugye elvégezte, és a győztesek közé soroltatik. Amen. És az ő zsákmánya te vagy. Mert bennünket megszerzett. Amikor elmegy egy sereg a csatában, látod az Ószövetségben, és akkor amit ott megszereztek, az ellenség megfutamodott, és ami ott maradt, amit ott megszereztek, az mind az övék lett, az a zsákmány, ugye? Jézus Krisztus bennünket megszerzett. Mi vagyunk az ő zsákmánya. az ellenséget a feltámadás erejével puff, kirúgta az életünkből, és minden hatalmát megszüntette felettünk, és a bűnnek a hatalmát kirúgta a feltámadás ereje az életünkből, a vége az már sokkal örömtelibb. Jézus feltámad győztesen és zsákmányt szerzett. Kirúgta az ördögöt az életünkből, és azt mondta, hogy és aki itt van, az mind az enyém. Ők az én zsákmányaim. És fogta a zsákmányt, és átadta az atyának. Amen. Ezt tudod te elfogadni, amikor Krisztust elfogadod. Hogy az övé leszel. És nem kell már a bűneidnek a büntetését neked elviselni, mert Jézus Krisztus megtette. Amen. Dicsőség az Úrnak. Tehát ez egy profécia a Jézus Krisztusról, a mi húsvéti bárányunkról. És eljött viszont az a húsvét, most már több mint 2000 évvel ezelőtt, amikor az örökkévaló elő is hozza az ő páska bárányát, az ő igazi bárányát, és hogy Jézus mindazt megtegye, amit a proféciákban olvastunk. Eljött az a húsvét, és feláldozta magát értünk engesztelő áldozatul. Amen. Hányan tudjátok, hogy így történt? És az ő engesztelésén keresztül az atya megbékélt az egész világgal. Ugye azt mondja a János 13.1, mielőtt a páska ünnepe megkezdődött volna, Jézus már tudta, hogy itt az ideje. Jézus tudta, hogy itt az ideje. Voltak előképek, voltak proféciák, és azokban ott van, látjuk őt, látjuk azt, hogy miért küldi őt az atya. Nagyon részletesen le van ez írva, hogy tudjunk róla, és aztán eljött Jézus, és azt mondja, hogy tudta, hogy itt az ideje. Eljött az idő, hogy mindaz, amit Ézsaiásnál olvastunk, az beteljesedjen. Egy profécia azt jelenti, hogy Isten mond valamit, amit majd meg fog tenni. És a proféciának a beteljesedése az, amikor az meg is történik. Ez egy profécia volt, és Jézus azt mondta, hogy itt az idő. Milyen idő van itt? Hogy azt a proféciát beteljesítsem. Hogy magamra vegyem a bűneiteket, a bűneiteknek a büntetését, a fájdalmaitokat, a betegségeiteket, hogy odaálljak a bűnösök közé, és a keresztre felszegezzenek. Nem az én bűneimért, hanem a ti bűneitekért. Amen. Nem csak a tiétek, az enyém is. Többnyire magamat szoktam először mondani. Úgyhogy maradjunk ennél. Az én bűneimért, és a ti bűneitekért. Eljött Jézus, hogy ami a proféciában ott van, az beteljesítse. Ezért volt néma, mint bárány az őt nyírók előtt. Itt az idő, hogy ezt megtegyem. Itt az idő, hogy megváltsam az embert. Itt az idő, hogy ami ott le van írva, az valósággá legyen. Itt az idő. Amen. Tehát itt az ideje, hogy elhagyja ezt a világot, és visszatérjen az atyához. Szerette azokat, akik ezen a világon az övéi voltak, mindvégig szerette őket. Amen. Azt mondja, hogy szerette azokat, akik ezen a világon az övéi voltak, mindvégig szerette őket. Károly azt mondja, hogy szeretetében elszánta magát a legvégsőkre. Ez az elszánta, ez azt jelenti, hogy odaadta magát erre. Hogy addig ment és cselekedett, gyógyított, tanított, hirdette Isten királyságát, és meggyógyította a betegeket, megetette az éhezőket. Így van? És most egy új dolog következik. Eddig ezeket cselekedte. Most viszont azt mondja, hogy odaszánta magát erre, és elindult ezen, mint Isten báránya. Hogy ezt a proféciát betöltse. Innentől más látsz. Onnantól, hogy elkezdte a szolgálatát, azt látod, hogy gyógyítja a betegeket, és hirdeti az evangéliumot. Hirdeti az örömhírt. És innentől valami más látsz. Innentől, mint Isten báránya, odaszánja magát a megváltásunkra, és elindul, hogy ezt betöltse úgy, ahogyan a proféciában le van írva. Innentől teljesen más látsz. Innentől, hogyha megnézitek az igét, nem látsz olyat, hogy Jézus gyógyított volna. Így van? Innentől már nem látod, hogy hirdetni, hogy elközelített Isten országa. Innentől teljesen más látsz. Innentől már nem szól. Innentől Isten báránya, aki csendben van az őt nyírók előtt. Innentől mindent elvisel, mert innentől mást kell, hogy betöltsön. Amikor a Lukács 4.18-ban azt mondja, hogy az Úrnak szelleme van rajtam, mivel hogy felkent engem. Hogy hirdessem az örömhírt a szegényeknek. hogy megnyissam a vakok szemeit, hogy meggyógyítsam a betegeket, akkor azt kellett, hogy tegye. Hogy megmutassa az atyát, hogy megismertesse velük az atyát és az ő akaratát. Most egy másik dologot kell, hogy elvégezzen. Azt, ami örök időknek előtte el volt rendelve. A bárány, aki magára veszi a világ összes bűnét, és annak minden büntetését, aki engesztelésként oda szánja magát, és a helyünkre áll. Amen. Tehát más látsz. Ugyanaz a Jézus, és teljesen más látsz. Amiket addig tett, azokat most itt tovább nem teszi, mert innentől más kell tennie, be kell teljesedni ezeknek a proféciáknak, amik arról szólnak, hogy Isten a fiúban megváltja az embert, és a fiúban egy új életre kihoz bennünket. És innentől ezek a proféciák kerülnek előtérbe, hogy ezeket a Jézus Krisztus beteljesítse. Amen. Hányan vettétek ezt észre? Hogy igen, addig gyógyított, és ment, és szerte járt, és jót tett. És innentől megváltozott a dolog. Innentől teljesen más, azt mondja, oda szánta magát. Tehát odaadta magát, belelépett ebbe, hogy is most ez az időszak, ezeket a proféciákat fogom betölteni, én fogok meghalni, hogy ti élhessetek. És megváltozott az ő feladata innentől. Amen. Az övéi voltak, azt mondja, hogy mindvégig szerette az övéit. Az övéi, vagyis ő szeret téged. Amen. Az övéi vagyis szeret téged. És az a szeretet vitte őt végig a sok megaláztatáson. A szeretet vitte őt végig a Golgotán. A szeretet vitte őt fel a keresztre. Az a szeretet, amivel bennünket szeretett, vitte le őt. És az a szeretet mozgatta őt egész végig. Amen. Egészen fel a trónig. Mert ő bejárta ezt az utat. Ő bejárta ezt az utat. És ezt mind értünk, azt mondja, hogy szerette az övéit. Téged. És engem. Most benneteket mondalak először. Téged és engem. És mindenkit a földön. Nem mindenki hiszi el. Nem mindenki fogadja el őt. Elutasítják. Azt mondják, ez az egész nem igaz. Azt mondják, ez csak egy kitalált történet. Azt mondják, ez csak azoknak jó, akiknek itt van valami problémája, és ez Jézus itt járt a földön. Jézus itt járt. Azt mondják, a Bibliát emberek írták. Hétről létre mindig csak Isten igéhez megyünk. És ember olyan könyvet nem tud írni, hogy minden betű összeilleszkedik az egészben. Hogy ellapozol a kettő Mózesból, és megnézed a páska bárányt, elmész az Ézsaiás 53-hoz, és ott van az Isten báránya. És eljössz a János evangéliumába, aki megjelenti az Isten bárányának az érkezését. Ilyen könyvet ember nem tud írni. És Jézus itt volt. És Jézus mindezt elvégezte. És miért tette? Azt mondja, hogy mert szerette az övéit. Szerette az övéit. Hogy emlékeztek az Efézusi levélből, nagyon gyakran felolvasom, azt mondja, hogy a fiúban örök időknek előtte kiválasztott benneteket. Még amikor nem váltott meg bennünket a Jézus, Isten kiválasztása már akkor ott volt. És övéinek tekintett. De Jézus Krisztusnak ezért drága árat kellett fizetni, hogy az övéi is lehessünk. Amen. Dicsőség az Úrnak. Tehát picit vissza fogunk menni az időbe, és a János 1.29-et meg fogjuk nézni, mert itt ott voltunk már a húsvét ünnepe előtt. Azt mondja a János 1.29, hogy másnap bemerítő János meglátta Jézust. Itt kezdődik Jézusnak a szolgálata. Amint feléje közeledett, és ezt mondta, nézzétek, ő az Isten báránya, aki magára veszi az egész világ összes bűnét. Amen. Ő az Istennek a báránya, aki magára veszi az egész világ bűnét. Ezt az igét hányan ismeritek? Tudtam, azért kérdeztem. Hányan olvastátok már el nagyon sokszor? Tudtam, ezért kérdeztem. De elmondok nektek erről az igéről valamit. És azért ezt jó, hogyha a szívedben forgatod. Azt mondja, hogy az Isten báránya. Azt tudnotok kell, ugye, hogy amikor az örökké való felé áldozatokat mutatott be Izrael. És azt tudjátok, hogy Izrael népe, tehát ők állatokat tartottak. már Ábrahám is, ugye Lót is, és minden, és olvasott, hogy hatalmas nyájaik voltak, pásztoraik legeltették a nyájaikat. De azt tudjátok azt is, hogy áldozatnak nem mindegyik állat felelt meg. Épnek kellett lenni, tökéletesnek, hibátlannak kellett lennie. Tehát mondjuk ott volt Ábrahám, vagy ugye már Káin is miből vitt? Ő is állatokat tartott, és abból áldozott. Ott volt mondjuk 1000 darab birkája Ábrahámnak, és ki kellett válaszolni a legtökéletesebbet. Ezeket az állatokat ők tenyésztették, ők terelték, ők etették, tehát a sajátjuk volt. És ugye abból áldoztak az örökkévalónak. A sajátjából adott az ember Istennek. De tudod, ez kevés volt. Mert mondtam nektek, itt a földön mindenben benne volt a pusztulás. Mert a föld átok alá került. Az Isten báránya. Jézus Krisztusig talán több milliárd áldozati állat lett feláldozva ezen a földkerekségen. De egyik sem volt elég a megváltáshoz. Az az ember tulajdona volt, az ember a sajátjából adott valamit. Amikor azt mondja, az az Isten báránya. Isten szintén a sajátját adta. De ő a mennyből jött. Épp volt, szent volt és tökéletes. Ez az egy volt alkalmas arra, amire előtte a több milliárd áldozati bárány nem. Ő az Isten báránya. Sokszor elolvastad, de lehet nem gondolkodtál el rajta, hogy ez mit jelent. Az ember a sajátjából áldozott. És Isten is a sajátját áldozta fel. Ezért küldte el a mennyből. Küldök nektek egy bárányt. Rengeteg bárányotok van. És a mai napig lehetne őket áldozni. De ez kevés. Egyetlen egy bárány van, amelyik épp tökéletes. És neki a mennyből kellett jönnie. Mert onnan tisztán jött. A földön semmi nem volt tiszta, hiszen a földön mindent megérintett a bűn és a pusztulás. Ezért a bárány, amikor azt mondja, hogy ez Isten báránya, arra az egy bárányra gondolj, amire szüksége volt ennek a világnak. És Isten a sajátját adta oda. Ő az, aki alkalmas arra, hogy megváltson benneteket. Ő az egyetlen, aki képes arra, hogy megváltson benneteket. És Isten odaadta azt az egyet. Amen. Ez milyen nagy dolog. Ez milyen nagy dolog. Az emberek is adták sorba-sorba évezredekig. Az nem volt elég. Isten azt mondta, hogy másikra van szükségetek. Arra az egyre. De az elég lesz minden ember minden bűnére. Dicsőség Istennek. Tehát az Isten báránya, ezt így megnézed, ez sokkal szebb. Isten fogta azt az egyet, azt a tökéleteset, azt a hibátlant, amire szüksége volt ennek a világnak. Azt mondja az 1 Korintus 5:7, tisztítsátok hát ki magatok közül a régi kovászt, hogy teljesen új tésztává legyetek, olyanok lettetek, mint a kovásztalan kenyér, hiszen Krisztust, ami páskabárányunkat már feláldozták. Amen. Krisztust, ami páskabárányunkat már feláldozták. Ugye ez már korintusi levél, ez már Jézus Krisztus feláldozása után történt. Pál elmondja azt, hogy olyanok lettetek, mint a kovásztalan kenyér, mert a Jézus Krisztus a páskabárány érettünk feláldoztatott. Amen. Dicsőség az Úrnak, ami páskabárányunk, amit az örökké való, akit az örökké való adott nekünk, aki a mennyből jött, ő az igazi páskabárány, és ezt sokan nem értik, ez a kovászos, meg kovásztalan dolgot. Ugye beszél itt Pál arról, hogy olyanok lettetek, mint a kovásztalan kenyér. Milyenek, mint a kovásztalan kenyér? És ugye beszél Jézus az élet kenyeréről is a János Evangélium 6. fejezetében. Egy nagyon szép fejezet az élet kenyeréről, de megmondom őszintén, hogy nagyon sokan nem értik, mint ahogy ezt a kovászos vagy kovásztalan kenyeret. És meg fogjuk ezt nézni. Ezt a szót hozta nekem tegnap az Úr, a kovásztalan kenyeret. És én azt hiszem, hogy nagyon sokunkban van úgy, hogy elolvassuk, azt mondjuk, hogy igen Uram, így van, mert itt van a Bibliában, de hogy mi is az, hogy olyanok lettetek, mint a kovásztalan kenyér, hányan tudjátok? Nem nagyon tudjuk, ugye? Nem igazán gondoljuk, hogy jó, hát ha Pál azt mondja, hogy olyan lettem, akkor biztos, 100% biztos is, hogy olyan vagyok, mint a komáztalan kenyér, mert a Jézus Krisztus feláldoztatott értem. És hiszük, hogy a Szent Szellem ki fogja ezt jelenteni, és meg fogjátok érteni. Azt mondja még egyszer az 1 Korintus 5-7-et, tehát tisztítsátok hát ki magatok közül azt a régi kovászt, hogy teljesen új tésztává legyetek, olyanok lettetek, mint a kovásztalan kenyér, hiszen Krisztus, ami páskabárányunkat már feláldozták. Krisztus meghalt, ezért kovásztalan kenyerek lettünk. Na, most fogunk belemenni a sűrűjébe, nagyon figyeljetek, és most jön az én szakterületem, kenyeret fogunk sütni. Ne nevessetek ezen, főleg ne így. Na, nem tudom, hogy hányan tudtok kenyeret sütni, én most megtanultam. Nem úgy, ahogy most sütik, úgy, ahogy akkor sütötték Izraelben a kenyeret. És szóval abban az időben, mert csak akkor fogod tudni megérteni, hogy 2000 évvel vajon, ezelőtt vajon Pál miről beszél, hogy olyan lettél, mint a kovásztalan kenyér. És nagyon jó ez neked, hogyha megérted, hogy a páskamárány feláldoztatott, te pedig olyan lettél, mint a kovásztalan kenyér. Hányan emlékeztek, hogy Izraelben azt mondta az örökkévaló, hogy a bárányt házanként fogyasszátok el, és csak is kovásztalan kenyeret egyetek hozzá. A bárány és a kovásztalan kenyér szorosan összekapcsolódik. És segíteni fog neked is, hogyha megérted, hogy mit is jelent ez tulajdonképpen. És itt is azt mondja Pál, hogy a páskabárány feláldoztatott, és ezért olyan lettél, mint a kovásztalan kenyér. Hú, mi lettél te kovásztalan, micsoda? És tudjátok, abban az időben, amikor sütötték a kenyeret, és utána néztem, elolvastam, és az előző sütésnél megkelesztett, mi az kovászból tettek félre. Egyébként még nagymamám is így csinálta, ti emlékeztek rá? Nem? Igen? Felétek? Felétek is? Tehát tettek el a kovászból, az előző kenyéréből. És amikor újra a legközelebb sütöttek kenyeret, akkor ezt használták fel. Ez az előző kenyérhez volt. És ebből a megkeresztett kovászból tettek félre. Na, figyelitek ezt? Azért miket tudok, ugye? De azt nem mondjátok, hogy csináljam is meg. Elméletben megnéztem, hogy Izrael hogy csinálta. Mert kovásztalan kenyér kellett az áldozáshoz. Így van? És ez így, majd meglátod, hogy miért kellett, hogy kovásztalan kenyér legyen, és miért lettünk mi kovásztalan kenyér. Tehát abból a megkelesztett kovászból tettek el, és abból készült az új kenyér. És ez miért érdekes ez? Az új tésztához utána ezt használták. Ha mindig a régiből teszel az újba, akkor az ugye soha nem teljesen új. Igaz? Mindig van benne a régiből. És azt is tudjuk jól, ugye a kovász, megnéztem, azt mondja, hogy erjeszti. Tehát meg fog savanyodni, tönkre fog menni. Az Ószövetség alatt a kovász rossz dolgot jelent. Ugye azt mondja, hogy romlandóak vagyunk, most pedig romolhatatlan magból valók vagyunk. Tehát a kovász jelentette ezt a romlandóságot, részben az új kenyér nem volt új, mert a régi kovászból belekerült. Így van. Részben pedig ez azt jelenti, hogy ez nem tiszta, nem szent, nem tökéletes, mert pusztul. Pusztul. Így van. És azt is tudnotok kell, ezt tudjátok jól, a kenyér az az életnek a jelképe. Ez nem csak a Bibliában. Nagyon sokszor megkérdezel valakit, hogy miért az élet, hogyha semmit nincs, akkor éhen halsz, ugye? De hogyha van kenyered, össze-vissza kotorászol, hú, már mindjárt éhen halok, találsz egy szelet kenyeret, azt mondod, megmenekültem. Az az élet, mert tudsz enni. Tehát az életnek a jelképe a kenyér. Most ugye, hogyha ez a kovász ez belekerült, akkor azt mondhatom nektek, hogy Ádámtól az életünk belekerült a tésztába a kovász. Hú, de érdekes, ugye? És azt mondja, hogy ezt örököltük tovább. De azt mondja, hogy kovásztalan kenyérré lettetek. Kovásztalan kenyérré lettetek. Ez nem más, mint az új életnek, az újjászületésednek az ábrázolása. A bárányt, hogy meg kellett ennünk a páska bárányt, ugye az a Krisztusban való engesztelés, hogy az Atya megbékélt velünk. Kovásztalan kenyérrel kellett enniük. A kovásztalan kenyér az, ami szent, tiszta. Ugye mit mond az ige? Ími újjá lett minden. Az sok ember elolvassa, és azt mondja, hogy süssétek meg házanként a bárányt, és tedd oda mellé a kovásztalan kenyeret, és azt így egyétek meg. Jó, azt mondjuk, rendben. De őszintén hányan értettük, hogy mit jelent? Ez nem más, mint a Krisztus engesztelése, a bárány, a kovásztalan kenyér pedig az újjászületés, az új élet, miután a bárányban az atya kiengesztelődött velünk. Amen. Azt mondja Pál, hogy kovásztalan kenyerekké lettetek. Egy új élet van benned, mert a bárány egy új életet hozott neked. Ez egy kicsit furcsa, ugye? Csak az a kenyér volt tiszta, amelyikben nem volt kovász. Ha abban kovász van, akkor az a kenyér az nem tiszta. Az a régiből hozott, az nem új. Az nem új. Viszont bennünk egy új élet van. Jézus az életnek a kenyere. Viszont az a kenyér, ami a mennyből jött, az milyen? Az tiszta. Az szent. Abban nincsen kovász. Az romolhatatlan. És te ezt az életet fogadod be. Ezért azt mondja Pál, hogy kovásztalan kenyér vagy. Kovásztalan kenyér vagy. Nincs már benned az a pusztulás, nincs már benned az a bűn. Mert kovásztalan kenyér lettél a Krisztus megáldozása által. Ők megették a bárányt, és ették hozzá a kovásztalan kenyeret. Jézus meghalt értünk, befogadtuk ezt az életet. És te kovásztalan kenyér lettél. És az atya kiengesztelődött, és minden bűnödet elvitte a bárány. Amen. Kovásztalan kenyér. Dicsőség Istennek. Ez milyen, azt mondom nektek, és megint mondom, hogy mert hogy emberek írták. Elolvassa valaki, hogyan kellett a bárányt feláldozniuk, és megkenni a vérével az ajtófélfákat, szemöldökfákat, és enni a kovásztalan kenyeret. És ebből az ember nem fogja érteni azt, hogy miről is, minek az előképe ez. A Krisztusban való kiengesztelésnek, és az újjászületésnek, az új életednek, amiben már nincsen kovász. Nincs ott az az ádámi élet, amiben ott van a bűn, ami romlott. Már nincs benned. Már kovásztalan kenyér vagy. Halleluja! Egy tiszta, új élet van benned. Azért mondja, hogy új magból. Nem az a romlandó, romolhatatlan magból születtetek. Isten igéjéből. De Isten igéje ugyanakkor Isten kenyere is, mert az Jézus Krisztus. És vetted azt a kenyeret. És kovásztalan kenyérré lettél. Amen. Dicsőség az Úrnak. Azt mondja, ugye, még egyszer, hogy teljesen új tésztává legyetek. Olyanok lettetek, mint a kovásztalan kenyér. Mint a kovásztalan kenyér. Nincs már benned az a régi élet. Nincs már benned semmi abból, ami az Ádámnak az öröksége volt. Teljesen tiszta vagy és szent vagy Isten előtt. Az ő élete van benned. Az Ádámtól örökölt élet az kovászos volt. Krisztus pedig kovásztalan kenyere kétett bennünket. Ami azt jelenti, hogy szent és tiszta az az élet, ami benned van. Szent és tiszta, és mennyből való élet. Ugye azt mondja az 1 Korintus 5:8, hogyha tovább nézünk, azért a tisztasságnak és az igazságnak kovásztalan kenyerével. Mik vagyunk Krisztusban? Ki nekünk a Krisztus? Ő a szentségünk, igazságunk, váltságunk. Bölcsességünk az Istentől. Szent tisztaságot hozott nekünk. Azt mondja, hogy tisztaságnak és igazságnak kovásztalan kenyere. Ez vagy te. És ezzel szemben mondja, ne pedig a rosszasságnak és a gonoszságnak régi kovászával. Ahol kovászt, azt mondja, hogy régi, az a régi, az a gonoszság. Hiszen az volt bennünk. Az a régi, az kovászos. A kovásztalan, az pedig milyen tisztaság és igazságnak a kenyere. Kovásztalan kenyér. Bizony. És ez vagy te. Tisztasságnak és igazságnak kovásztalan kenyere lettél a Jézus Krisztusban. Gondolod, sok mindent mondtál már rám, pásztor, de hogy kovásztalan kenyér vagyok, az még nem. De meg kell értened, hogy Isten nagyon pontosan leírtál mindent az Ószövetségben, csak rejtve volt a Krisztus megfeszítéséig. Mert el kellett, hogy rejtve legyen. Azt mondom nektek, hogy virágnyelven beszélt velünk. Csak mi nem értettük. De azért van itt a Szent Szellem, hogy megértsük. Hogy azt mondja, hogy nézd, ott miről is szólt. Az a bárány a Krisztus, és a kovásztalan kenyér az pedig ti, amikor újjászülettek, és az a bennetek levő bűntelen, bűn nélkül való élet. Még egyszer azt mondja, ne pedig a rosszaság és gonoszság régi kovászával. Az volt a kovász, és a kovásztalan az igaz és tiszta, és ez az élet van bennünk. Azzal a régi gonosz bukott élettel szemben egy új tiszta szent, egy mennyei élet, ami magának, Istennek az élete, ez van benned. Nincs ott a kovász. És ott gondolkodtam ezen délbe, mert Jézus Krisztus nagyon gyakran fölhozza nekem ezeket. Én a mai napig nagyon-nagyon bánkódok azon, hogy keresztények, azt mondom nektek, újjászületett keresztényeknek az 50%-a, vagy inkább 70%-a mai napig azt mondja, és a személyes tapasztalat, odaállnak elém, és azt mondják, hogy bizony a gonoszságot ki kell belőled hányni hetente, bizony a gonoszságot ki kell köhögnöd magadból hetente, és azt mondom, te az Istené vagy, és a Szent Szellem van benned. Kovászos kenyér és kovásztalan kenyér. A kovász a gonoszságot és a rosszat jelképezi, mert gonoszok voltunk Isten nélkül. A kovásztalan kenyerek mindenáron ki akarják köpködni, meg hányni hétről hétre a kovászt. Akkor miről prédikálnak a pásztorok? Ha a nyáj nem tudja, hogy kovásztalan kenyérré lett, hanem azt prédikálja a kovásztalan kenyérnek, hogy hányd ki a kovászt. Azt mondtam, hogy Uram, nekem már húsvét van. De hidd el, Jézus szívét bántja, hogy 2000 éve prédikálják őt, és még mindig hazugságokat prédikálnak róla, és hülyeségeket, és ostomasságokat. Azt mondja Pál, hogy kovásztalan kenyerekké lettetek. A kovász volt bennünk a bűn és a gonoszság. De kovásztalan kenyerekké lettünk a Krisztus megváltása által. Akkor a kovásztalan kenyérbe, hogy ne keressük már a kovászt, mert Isten azt mondta, hogy nincs benne, mert megtisztítottam, és új életet adtam bele. Azt kell mondjam, hogy nem azok a bárányok a hibások, akik így hiszik. Azt kell mondjam, hogy azok a pásztorok a hibások, akik ilyeneket tanítanak nekik. Nem nézzük a Jézus Krisztust annyiba és az ő Szent Szellemét, ha ő azt mondja, hogy a világosságnak semmi köze a sötétséghez. Mégis azt hiszük, hogy megoszt bennünket a sátánnal. Hogy azt mondja a Szent Szellem, hogy várj, szép húzzon magam, te is ide férsz. Nem nézzük ennyibe a Jézus Krisztust. Ezek a pásztorok nem nézik ennyibe Isten Szellemét. Nem nézik annyiba Isten igét, ha ő azt mondja, hogy kovásztalan kenyér lettél. Akkor mondd azt a bárányodnak, hogy kovásztalan kenyér vagy, mert a Jézus megtisztított. Ha nem azt mondja, hogy gyere és hányd ki a bűnt. Kinek a pásztora ez? Bocsi, nem vagyok mérges, de Jézus ezt nekem számtalanhoz szól, naponta fölhozza. Jézusnak ez nagyon fáj. Jézus a drága vérét adta értünk, és odaszegezték arra a keresztre, hogy szent és kovásztalan kenyerekké legyünk. Pásztorok meg odaállnak, és azt mondják, gyere és hányd ki a bűnt. Ne. Ez szégyen Isten igényére ilyeneket mondani. Mi lesz ezekkel a pásztorokkal? Mi lesz velük? Nekem azt kell elmondani, hogy Jézus érted meghalt, és szent, és kovász nélküli kenyér lettél. És hogy ez milyen becses az ő drága vére. Nem megtapodnunk el azt a drága vért, meg semmibe venni, mert ezzel megtapodjuk, mint a Jézus vére semmit nem csinált volna. Ugye? És ezt tanítják pásztorok? Gyülekezetek ebben állnak. Ezért gyülekeznek össze Isten tiszteletre. A kovásztalan kenyérben nincsen kovász. Hiszen erről szól a Jézus megváltása, hogy ne legyen benne kovász. Hogy az a kovászos kenyér kovásztalan legyen. Nem haragszom, ilyenkor felemeli a Szent Szellem a hangomat, mert ez bennem mindig bántó. Úgy érzem, hogy Jézust megbántják ezzel. Hogy nem becsülik semmibe az igéjét, sem azt, amit ő tett. Ezt fel kellene emelnünk, nem pedig félrerúgni, hogy majd én tudom, én vagyok itt a pásztor, gyere ki és csináld, mert telve vagy gonoszsággal. Akkor a Jézus mit tett? Akkor miről beszélünk? Akkor miben hiszünk? Ugye? Félre söpörjük. Á, igen, Jézus ott volt, amen, halleluja, igen, Jézus megváltott, amen, halleluja. Jó, ezt tegyük félre. Gyertek előre, drága szentek, és a kovászt most akkor... Nem ti, hanem ti kovásztalan kenyerek vagytok. Olyan meglepve néztetek rám, mint hogyha igazán mondtam volna. Nem. Ez bántó Isten igényére. Ez bántó a Krisztus munkájára nézve. És azért van ez benne, mindig Jézus hozzá is mutatja ezeket a részeket. Direkt kiemel, hogy kovásztalan kenyérből keresik a kovászt, hogy hogyan lehetne kihajtani. Hát, megmondom őszintén, ha nincsen benne sehogyan. Sehogyan. És amiért fáj a szívemnek, hetente legalább háromszor, négyszer találkozom ezzel, de pedig azt ki kell, mert a gonoszság ott van benned. Kovásztalan kenyér lettél. A Jézust tapodjuk meg. Nem fér a fejembe, de főleg nem a szívembe. Szent Szellemnek ez fáj. Nem vesz ebben részt. Ő az igével ért egyet. Ő tudja, hogy mit tett a Jézus Krisztus. Ő tudja, hogy kicsoda a páskamárány. És a Szent Szellem nem ért és félreáll. Ez nem Istentől van. Amit kellett, azt ő elvégezte. És kovásztalan kenyerekké lettünk. Szentek és tiszták. Ezért ő adott egy bárányt. Amen. Elmenjük csak a János 6.26-ra. Jézus azt válaszolta. Ja, Istenem, most akartam elkezdeni. Nem már? Kicsit, hagyj olvassak bele. Bocsi. Jézus ezt válaszolta, igazán mondom nektek. Nem azért kerestek engem, mert láttátok a csodákat, hanem mert ettetek a kenyérből, és jól laktatok. Ne azon igyekezzetek, hogy ilyen földi kenyeret kapjatok, ugye amikor megetette a sokasságot, és utána beszél a kenyérről. Hol jártunk? Ne azon igyekezzetek, hogy ilyen földi kenyeret kapjatok, amely múlandó, inkább azon törekedjetek, hogy olyan kenyeret szerezzetek, amely örökké megmarad, és örök életet ad. Az a kenyér. Amen. Olyan kenyeret, amely örökké megmarad, és örök életet ad, ezt a kenyeret majd az emberfia adja nektek, mert ő az, akit Isten erre felhatalmazott. Ő a kovásztalan kenyér. És ő azt az életet adta a te szívedbe. Kovásztalan kenyér lettél. Az a kenyér, ő az életnek a kenyere. És tudom, amikor Jézus erről beszélt, azt mondja az ige, hogy még a tanítványi is nagyon sokan ott hagyták. Micsoda beszéd ez, hogyan ehetnénk őt? Ő itt áll előttem. Milyen kenyeret tegyek? Mi az, hogy ő a kenyér? Mi az, hogy ő az életnek a kenyere? És nagyon sokan elmentek. És megkérdezte a 12-t, ti is elmentek? Azt mondta Péter, hogy Uram, hova mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Nem értették őt akkor sem. Nem tudták, hogy mi az. Mi az, hogy ő az örök életnek a kenyere. Ugye az ember elveszett volt, halott volt, benne volt a kovász, mondom nektek ma így. Ma egy kicsit többet láttok a húsvétból. Benne volt a kovász az emberben. És ez öröklődött. Mert mindig az előző kovászból lett a következő kenyér. Kellett egy új kenyér. Egy kovász nélküli kenyér. Egy új élet. Jézus erről beszélt itt. Megbotránkoztak. Milyen kenyér? Hogy egyem az ő testét? Nem a testét kell megenni. Ő maga az ő élete. A kovásztalan kenyér. Az a tiszta, szent és mennyei élet. De amikor ezt befogadod, ott nincs több kovász. Ott nincs több kovász. Megkérdezték Jézustól, mit kíván tőlünk Isten, mit tegyünk? Ő így felelt, ezt az egyet higgyetek abban, akit Isten küldött. Ő benne. Jézus Krisztusban. Ekkor azok megkérdezték, de milyen csodával tudod bizonyítani, hogy Isten éppen téged küldött? Ha majd ezt bebizonyítod, akkor hiszünk neked. Ugye? Mit fogsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában, ahogy megvan írva, mennyből származó kenyeret adott nekik enni. Erre Jézus így válaszolt, igazán mondom nektek, nem Mózes adta nektek azt a mennyei kenyeret, az igazi mennyből jövő kenyeret atyám adja nektek, mert az igazi Istentől származó kenyér az, aki a mennyből száll le, és életet ad minden embernek. Ekkor így kérték, Uram, mostantól fogva mindig ad nekünk ezt a kenyeret. Jézus ezt felelte, én vagyok az a kenyér, én adok életet. Amen. Ő volt a bárány, és ő az életnek a kenyere is. Amit megesznek a halottak, és élettel telnek meg, örök élettel, és kovász nélküli kenyéré lesznek, mennyei kenyéré lesznek. Amen. Jézus erről beszélt. Erről szólott is a kovásztalan kenyér a báránynál, és erről szólít is az ige, és amikor kovásztalan kenyerek lettünk, az azt jelenti, hogy bűn nélkül való, tiszta, szent, mennyei, az ő tulajdona, az ő élete van benned. Amen. Az derült ki, hogy elmúlt 4 óra, és most gondoltam, elkezdjük ezt az alkalmat. De én egyébként nem gondolok semmit, amit a szellem hoz, az legyen. Amen. Úgyhogy amikor én azt gondoltam, hogy elkezdjük, akkor kiderült, hogy vége van. Áldott ünnepeket kívánok, és kovásztalan kenyerek vagytok, szentek, tiszták és mennyeiek. Dicsőség az Úrnak. Amen. Puszi, pacsi.